Oké. Okay. Fel van készítve a szívünk? Fel van készülve a szívünk, hogy elfogadjuk Isten igét, hogy szóljon hozzánk? Fel vagytok készülve? Ha? Csak így, hagyom mondjak valamit így. Rút könyvében, ez még az üzenet előtti üzenet, Rút könyvében, mikor Rút és Naomi visszamentek Betlehembe, hova? Betlehembe. Hol? Betlehemben. Oké? Okay, megy a nyelvtan. Oké, okay, visszamentek Betlehembe, és Ruth azt mondta, hogy kimegyek a földre, nem volt semmiük, mindent elveszítettek Moab földjén. Mindent elveszítettek. Naomi elveszítette a férjét, elveszítette a két fiát, Ruth elveszítette a férjét, aki Naominak az egyik fia volt. Mindent elveszítettek, és visszamentek Betlehembe, és azt mondta Rút, hogy kimegyek a földre, és éppen árpaaratásnak az ideje volt. És az egyik kulcs, amit találszott Rút 2-ben, az az, hogy Rút azt mondta, hogy elmegyek, és szedegetni fogok a földekről. Ahogy mennek az aratók, és aratják az árpát, és összegyűjtik a kévéket, és összekötözik a kévéket, maradnak hátra árpa, kalászok, köszönöm, amelyekben árpa szemek vannak, és Rút fogja, és felszedi, és szedeget. És ez egy kép arról, hogy mit teszel te, és mit teszek én, ahogy Isten igéhez, és Isten gondolataihoz közeledünk, hogy szedegetünk. És a nap végére sokat szedett össze, és aztán kicsépelt, és sokat szedett, és jól lakott ő, és vitt haza Naominak, és még maradt is nekik sok, mert szedegetett. És lehetséges, hogy beszéltünk az elmúlt héten arról, hogy tanulmányozni a Bibliát, elmélkedni Isten igéjén, de lehet, hogy azt mondod, hogy pontosan nem tudod, hogy ez még hogy működik, de szedegetni tudsz. Oké, okay, szedegetni tudsz. Mikor hallgatod Isten igéjét, és van egy vers, ami szól hozzád, van egy igazság, ami szól hozzád, leírod a jegyzetfüzetedbe, és szedegetsz. És aztán hétközben fogod, és előveszed, és gondolkozol rajta. Gondolkozol azon a versen, elolvasod az összefüggést, a szöveg összefüggést, és szedegetsz. És azt fogod látni, hogy jól fogsz lakni. És azt fogod látni, hogy bővölködni fogsz. És azt fogod látni, hogy viszed és másnak is tudsz belőle adni, mert szedegetsz. Oké, legyünk szedegetők. Mikor Isten igéje szól, legyünk szedegetők. Értsük meg, hogy ezek szent dolgok. Szent dolgok. Isten igéje szent. Isten igéje átformálja az életünket. Élő és ható. És csak oké, én ma szedegetni fogok. Istenem szólj, és én szedegetni fogok. És telve leszel. Jól fogsz lakni. Táplálva leszem, mert Jézus táplál téged. Oké, okay? úgyhogy atyánk, itt vagyunk, mert szedegetni szeretnénk, szedegetni az igédből, szedegetni a gondolataidból, szedegetni az igazságaidból. És köszönjük, hogy itt vagyunk a jelenlétedben. És köszönjük, hogy te lecsendesíted a szívünket, te füves legelőkön nyugtatsz minket, te csendes vizekhez terelgetsz minket. Te lelkünket megvidámítod, és az igazság ösvényén vezetsz minket a te nevedért. Köszönjük neked ma este, hogy a gyermekeid vagyunk. Köszönjük, hogy nem jöttmentek vagyunk. Köszönjük, hogy nem ebek vagyunk, vagy kutyák vagyunk, vagy kivetettek vagyunk, hanem királyi gyermekek. Köszönjük, hogy nekünk adtad a legszebb ruhát, fel vagyunk költöztetve ma este a megigazoltság palástjába. Köszönjük, hogy nekünk adtad a pecsétgyűrűdet, hogy a minden tekintélyed és az erőforrásod most már rendelkezésünkre áll. És köszönjük, hogy nekünk adtad a sarut, hogy nem vagyunk többé szolgák, hanem fiak vagyunk, gyermekek. És megszólíthatunk téged, hogy Abba, Atya. És köszönjük, Urunk, hogy ünneplésre hívtál bennünket, és az asztal meg van terítve, és most szedegetünk. Itt vagyunk, köszönjük Jézus nevében. Nyitva van a mi szívünk, fel van készítve a szívünk Jézus nevében. Amen. 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 Arról beszéltünk az elmúlt hetekben, és az elmúlt héten kifejezetten, hogy megvan az a képességünk és a lehetőségünk. És hagyd mondjam ezt, megvan a képességed. Aki itt vagy ma este, képességed van. Képességed van. Nem vagy képtelen. Nem vagy képtelen. Meg vagy tisztítva, meg vagy mosva. Ez az, ami történt a papokkal az Ószövetségben. Képzeljétek el, emlékeztek, két héttel ezelőtt felolvastuk 1 Péter 2.8.9-ben, hogy ti pedig királyi papság, szent nemzet, ti pedig szent nemzet, választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet, Isten tulajdon népe vagytok. Ezek vagyunk, papok. És az Ószövetségben a papok úgy lettek beiktatva, ez 3 Mózes 9-ben van, hogy meglettek, hogy az áldozati állatnak a vérét rájuk hintették, és ráhintették megérintették vele a fülüket, megérintették vele a hüvelyk ujjukat, és megérintették őket a lábukon lévő nagy lábujjukat. A vérrel, meg a vér ott van. És az áldozati báránynak a vére megmosta őket, és minket is. Az Ószövetségben rengeteg kép van, és az Ószövetség egy fantasztikus része Isten igéjének, és az Ószövetség Jézusról szól. Jézus azt mondta a farizeusoknak, ti tudakozzátok az írásokat, az Ószövetséget, mert azt hiszitek, hogy abban van az örök élet, pedig ezek rólam tesznek bizonyságot. Jézusról szól. Az egész Ószövetség Jézusra mutat. Az egész Új Szövetség Jézusról szól. Úgyhogy a papok meglettek érintve és mosva a vérrel, és mi papok vagyunk, arról beszéltünk, erről beszélt 1 Péter 2, 8 és 9. Figyeljetek, a fülüknél, tehát meglett mosva a hallásuk. Tudnak hallani Istentől. Aztán meglett mosva a hüvelyk újjuk, a kezük, amit tettünk, az meg lett mosva. Tiszták vagyunk. Van egy tiszta lelkiismeretünk. Ez egy ajándék Istentől. Tiszta lelkiismeret. Ez egy ajándék Istentől. És aztán meg lett mosva a lábuk, ami a járásukat jelenti. És utána fogták az olajat, ami a Szent Szellemnek a jelképe az Ószövetségben és a Bibliában legtöbb esetben az olaj, és ugyanúgy a fülüket megérintették az olajjal, és megkenték, és aztán a jobb hüvelykujjukat és a lábukon a nagy lábujjukat az olajjal. És ez a Szent Szellem, hogy most képesek vagyunk Istentől hallani, képességünk van Istenre, képességünk van, hogy halljuk a jó pásztornak a hangját, képességünk van, hogy imádjuk Istent, képességünk van, hogy szeressük Istent, hogy választ adunk az ő szeretetére, képesek vagyunk befogadni az ő szeretetét, képesek vagyunk befogadni az ő igéjét, képességünk van a szellem dolgaira, Isten szellemének a dolgaira. Képessé lettél téve. És lehet, hogy még kisgyerek vagy a hitben, ami azt jelenti, hogy nincs óriási képességed, de képességed van. Ez 1 Péter 2, a 3. vers azt mondja, hogy mint most született csecsemők, a tiszta és hamisítatlan tej után vágyakozzatok, ez Istennek az igéje, mert megízleltétek, hogy jóságos az Úr. Tehát mikor újonnan születtünk, mikor bíztunk Jézusban, akkor a Szent Szellem beköltözött az életünkbe, és újonnan szült bennünket, és most adott egy képességet arra, hogy vágyakozzunk Isten dolga iránt. Eddig nem volt ez. Eddig tudtunk vágyakozni a világ dolga iránt, tudtunk vágyakozni dolgok iránt, amelyek ott voltak esetleg a bűnös vágyainkban, és mi nagyon-nagyon-nagyon-nagyon akartuk, de Isten dolga iránt nem vágyakoztunk. Nem vágyakoztunk Isten igéje iránt, nem vágyakoztunk az iránt, hogy imádjuk Istent, hogy jobban megismerjük Jézus, hogy megtudjuk, mi az ő akarata az életünkre, hogy még inkább szerelmesek legyünk Jézusban. Mi nem vágyakoztunk ilyen dolgokra, nem is akartunk. És most történt egy csoda, hogy képességünk lett, és most elkezdünk vágyakozni. És aztán meg lett érintve a kezük is, a jobb hüvelykújjuk az olajjal, és mi papok vagyunk, és ez azt jelenti, hogy képességek vagyunk most tenni Isten akaratát. Lehetséges most már az életünkben is járni egy új járásban, egy új úton, egy új úton a Szent Szellem által egy új életben. És képesek vagyunk látni olyan dolgokat, amelyeket korábban nem láttunk, és erről beszéltünk múlt alkalommal, 2 Korintus 3.18-ból, hogy szemléljük Jézust. Emlékeztek erre? Szemléljük Jézust. Nézzük meg ezt a verset megint. 2 Korintus 3.18-ban. Azt mondja, hogy mi pedig mindnyájan az Úr dicsőségét fedetlen arccal. És emlékeztek? Mondtuk azt, hogy tükrözzük, de igazából szemléljük. Igazából ez a szó a görögben mind a kettőt jelenti. Szemléljük, és azt is jelenti, hogy tükrözzük. És ez érdekes, mert ha szemléljük, akkor tükrözzük is. Ha szemléljük, akkor tükrözzük. Most képesünk van, hogy egy fedetlen arccal szemléljük Istennek, az Úrnak a dicsőségét mindnyájan. Miért fedetlen arccal? Miért nincs ott egy lepel az arcunkon? Oké, miért nincs ott egy lepel? Jó, tehát itt van. És nem igazán látom az Úrnak a dicsőségét. Azt mondják, hogy nézz Jézusra. Nem tudom, az, hogy néz ki nézni Jézusra. Jézus csodálatos, nem? Hát én csak azt látom, hogy én mit akarok. Én nagyon-nagyon akarom ezt és ezt a dolgot. Én nagyon akarom. Én nem látok túl a saját vágyaimon és kívánságon. Nézd Jézusra, ő betölti minden szükséged. Mi ez az egész, hogy ő betölti minden szükséged? Ő megadja mindazt, amit akarok, amire vágyok. Nem, Jézus betölt, Jézus táplál. Nem értem ezeket az igazságokat. Nem értem. Soha nem értettem. Nem értem. De most ez már nem így van. Mert amikor megtértünk az Úrhoz, akkor elvétetett a lepel, az előző versekben van is. És most már van egy elvétetett a szégyenünk, elvétetett a bűnünk, elvétetett a képtelenségünk, újonnan születtünk, és most már fedetlen arccal szemléljük az Úrnak a dicsőségét, szemléljük. Dávid azt mondta a Zsoltárokban, hogy 16. Zsoltár 8. versben, hogy az Úrra néztem szüntelen. Úgyhogy fel kell Dávid rekelés, és az Úrra nézett. Aztán délelőtt az Úrra nézett. Aztán ebédelt, és az Úrra nézett. Ebéd után egy kis siesztára, mert Izraelben vagyunk, így van, egy siesztára lefeküdt, és az Úrra nézett. Felkelt, és az Úrra nézett. Az Úrra néztem szüntelen, azt mondja, az én jobb kezem felől van. Ezért meg nem rendülök. És az Úrra nézett. És az Úrra nézett. És az Úrra nézett. És ez a... Sokszor azt gondoljuk, hogy ez a olykor azt gondoljuk, hogy ez a legpraktikátlanabb dolog. Unpraktikusabb, attól függ, milyen nyelv. De praktikusabb dolog az Úrra hogy? Nem gyakorlati, köszönöm szépen, így van. Nem gyakorlati dolog így az Úrra nézni. Közben ez Istennek a gondoskodása, hogy adott nekünk egy képességet, hogy az Úrra nézzünk szüntelen, és hogy csodáljuk őt, és szemléljük őt az életünkben. És minél inkább megismerjük őt, annál jobban megszeretjük őt. Figyelj! Minél jobban megismerem Jézust, annál vonzóbb. Minél inkább megismerem, és nem az, hogy megismerem, aminél inkább ő leleplezi magát előttünk, és ezt teszi, annál inkább von minket, annál inkább szerelmesek leszünk bele. Emlékeztek, beszéltünk mostában énekek énekéről, és arról ez egy szerelmes ének vagy dal. Figyeljetek, ez Istennek a célja, hogy felismerjük az ő végtelen szeretetét irántunk. És aztán választodva az ő végtelen szeretetére, mi is egyre inkább szerelmesek legyünk Jézusba. És egyre inkább lássuk őt, annak, aki. És minél inkább látjuk őt, annál inkább szabadok vagyunk. Annál több a békességünk, annál több az örömünk, annál több a nyugalmunk, és annál több az erőnk. Emlékeztek Péterre, mikor ott volt, hol van ez talán, Máté 14-ben, és ott vannak a tanítványok a hajóban, és hatalmas vihar van, vagy hát elég nagy vihar van, és egyszer csak látják Jézust jönni a vizen járva. És csak Péternek jutott ilyen az eszébe, megijedtek, mi ez, kísértet? És Péter azt mondja, Uram, ha te vagy az, akkor hívj engem, és hogy menjek oda hozzád. És Jézus azt mondja, gyere. És fogja Péter, és lép a hajóból, és vizen jár. Tudod, hogy egy csoda történik. Nézi Jézust, és vizen jár. Hogy járhatunk Jézussal a vizen, hétfőn és kedden és szerdán, ránézünk, és valami természet fölötti képességben járunk, örömben, békességben, nyugalomban, erőben, de a kulcs az, hogy ránézünk. És aztán jött egy hatalmas vihar, egy hatalmas hullám, szélvész és hullám, és Péter levette a szemét Jézusról, és ránézett a hullámokra. És mi történt? Elkezdett süllyedni. Ránézett a problémákra. Ránézett a mellette lévőre. Most nem úgy, hogy ránézett, hanem szemlélte. Oké? Tehát mi is nézünk, persze ránézünk a... Rámegyünk www.otp.hu, vagy akármit, tudod, és megnézem a számla egyenlegemet. Egy dolog megnézni, egy másik szemlélni. Jó? Tudod, szemlélem a számla egyenlegemet, szemlélem. Tudod, fogom, és most ránézek egy problémámra, ránézek egy megoldandó feladatra, ránézek egy kihívásra, vagy egy másik dolog, szemlélni azt. Szemlélni. Az életemben ugyanígy. Fogatom és rátekintetek az életemre, vagy szemlélem, és befele fordulok, és magam ma vagyok elfoglalva, és elkezdek süllyedni. És Péter felkiáltott, és Jézus odalépett, és te kicsiny hitű, és felhúzta, kihúzta őt a vízből, amit elkezdett süllyedni. Jézusra nézni. És persze lehet, hogy azt kérdezett, hogy oké, de hát hogy megy ez így a mindennapok, vagy a gyakorlatban, hogy Jézusra nézni, tehát hogy? Oké, mondjuk egy más szavakkal, az ő jelenlétének a tudatába lenni, az ő személynek a tudatába lenni, hogy tudatába vagyok Jézusnak. És azt mondja, igen, de ez nem könnyű, ez nagyon nehéz. Igen, sokszor ez azért van, mert nem ismerjük őt még eléggé. Ő vonzó, és ő von bennünket. Ő szép. Ő a 10 000 közül is kitetszik énekek, éneke 5-ben. Ő vonzó. És látjuk őt. És a nagyszerű az, hogy a Biblia tele van képekkel, amikor Jézusról van szó. Tele van képekkel. Néhányat érintettünk az elmúlt hetekben. Jézus a bárány. Jézus a bárány. Hogy ránézek Jézusra, és szemlélem őt, és ő a bárány. Kereszt az áldozat, Ószövetségben voltak áldozatok. Rengeteg áldozat volt. És aztán Keresztelő János felkiáltott, János 1:29-ben. Íme az Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit. Ez azt jelenti, hogy Jézus a bárány, hogy amikor valaki vétkezett az Ószövetségbe, és vitte a Szent Sátorhoz, vagy vitte a templomhoz az áldozati állatot, a bárányt, vétkezett, és vitte a bárányt. Vétkeztem. De nem én fekszek oda a kés alá. Mert Isten megírta az Ószövetségbe, hogy vigyenek olyankor mindig egy bárányt. És vittek egy bárányt. És odaadta a lévitáknak. És fogták a léviták, és fogták, és megvizsgálták a bárányt. Megvizsgálták, hogy éppen, hogy tökéletes, hogy van-e benne valami hiba, mert ha van, akkor nem tudják elfogadni. A bárányt vizsgálták. Oké? Mi sokszor magunkat vizsgáljuk. De nem, a bárányt vizsgálták. A bárányt kell vizsgálni. Mert ő tökéletes, és ő elégséges. És ő meg, az ő vére megmosott bennünket. Oké? Megvizsgálták, és aztán feláldozták. És ez történt a kereszten. Ő az én bárányom. Ő az én bárányom. Úgyhogy... Úgyhogy ott van, és lehet, hogy reggel felkelek, és lehet, hogy mázsás súlyjal, vagy csak 20 kilós súlya, teljesen mindegy, tudod. Ott van valamilyen, tudod, bűntudat, vagy valamilyen méltatlanságnak az érzése, vagy annak az érzése, hogy szerencsétlen vagyok, méltatlan vagyok, nem illek Istenhez. Vagy ott van valamilyen bűntudat, és olyan nagyszerű, hogy aznap reggel nekem nem kell egy bárányt előhoznom, mert van egy bárányom, Jézus a bárányom, hanem ránézek a Jézusra, a bárányra, és azt mondom, Jézus, te vagy a bárányom. És Zsidók 9.14-ben, ha a bakoknak és a tulkoknak a hamva, és vére és hamva, megtisztított az Ószövetségben kívülről a testnek tisztátalanságára. Mennyivel inkább Jézusnak a vére, aki önmagát feláldozta ártatlanul az Istennek, megtisztítja a ti lelkiismereteteket a holt cselekedetektől. Megmosod bennünket teljesen. Ő az én bárányom. Te vagy az én bárányom. A vér megmosott engem. És ott van a vér. És köszönöm. És most tiszta vagyok. És a vérnek van egy üzenete a mennyben. És van egy üzenete az én lelkiismeretemen. És a vérnek mi az üzenete? Tudod azt üzeni, hogy tökéletes, tökéletes. Tiszta, tiszta. Megmosott, megmosott. Elfogadott, elfogadott. Isten gyermek, ez a vérnek az üzenete. Nem tudom, hogy emlékeztek az első testvérgyilkosságra, az első gyilkosságra, amikor Káin megölte Ábelt. És Isten azt mondta Káinnak, hogy Káin, hol van a te testvéred? És azt mondta, hogy ki vagyok én? Őrizője vagyok ez én testvéremnek? És azt mondja Isten, hogy a te testvérednek a vére hozzám kiált. Hogy Ábel, az igaz Ábelnek a vére kiáltott. Isten hallotta a fülével a vér kiáltását. És Ábelnek a vére kiáltott. Mit kiáltott? Igazságszolgáltatást. Ítéletet. Kárhoztatást. A vér kiáltott. Mennyivel inkább Jézusnak a vére kiált az atya fülébe? Mit kiált Jézus vére? Irgalom! Megbocsátás! Kegyelem! Könyörületesség! Tiszta! Megmosva! Igaz! Megigazult! Kiált! Zsidók 12.24 azt mondja, hogy Jézusnak a vére jobban kiált, vagy jobbat kiált Ábel vérénél. Ábel vérénél. Ábel vére kiáltott, Jézus vére kiált. Mit jelent az, hogy az Úrra nézek szüntelen? Fedetlen arccal szemlélem az ő dicsősége. Ő az én bárányom. És ő az én bárányom, és szedegetek, és most szedegetek. Tudod, miért szedegetek? Hogy tudjak ő ránézni a hét során. Oké, és szedegetek, holnap is szedegetek, és holnap után is. Mert egy üres elmével, és egy üres szívvel nehéz rátekinteni. De ő vonzó, és minél inkább vonz, annál inkább vonzó, és minél inkább vonzó, annál inkább vonz. Ő a bárány, ő a bárányom. ő a bárányom. Úgyhogy minden alkalom, amikor Sátán vagy valamelyik megbízottja, tudod, előlép, valamelyik démon előlép, és hoz egy vádlást, és hoz egy károsztatást, és azt akarja mondani, hogy tudod, elénk akarja tenni, ránk akarja vagy tenni azt, hogy na most valahogy mi magunk feleljünk meg, mi magunk próbáljuk, azért Csabi, azért jó, értem, de azért te magad is valamit, tudod, tehát te magad is próbál magad megfelelővé tenni Isten előtt. Te magad is próbálj valahogy fizetni azért a bűnért. Te magad is próbálj valahogy jó cselekedetekkel kompenzálni. Akkor tudod, megállunk és azt mondjuk, nem az Úr, de ő az én bárányom. Az én bárányomban van az én békességem. Az én bárányomban van az én nyugalmam. És az én bárányomban van az én örömöm, és elfogadottságom, és igazságom. Halleluja! Milyen nagyszor az én bárányomba, Jézusba. 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 És ő ránézek. Aztán persze mehetnénk, és megyünk is. Megyünk tovább, de vissza is visszatérünk, mert ezt ki lehetne fejteni hosszú-hosszú időn keresztül, mert tele van az írás ezzel. Tele van. De aztán ő a jó pásztorunk. És az Úrra nézek szüntelen, és 23. Zsoltárral foglalkoztunk az elmúlt hetekben, valamennyit érintettük, és ő az én jó pásztorom, az én pásztorom. És ránézek, ő az, aki táplál, ő az, aki gondoskodik, ő az, aki füves legelőkön nyugtat engem, ő az, aki csendes vizekhez terelget engem, és a lelkem megnyugodhat, mert nem vagyok egyedül, nem vagyok árva, nem vagyok elveszett. Figyeltek, nem kell úgy élnünk, mint hárvák lennénk. Nem kell úgy élnünk, mint hogyha elveszettek lennénk. Nem kell úgy élnünk, mint hogyha nekünk kell, ezeknek kellene mindenről gondoskodni önmagam felől. Nem kell félelemben élnünk. Nem kell aggodalomban élnünk, mert van egy jó pásztorunk. Van egy jó pásztorunk, és leheveredünk a füves legelőkön, és megtanulunk nyugodni. Mert van egy jó pásztorunk. És aztán felkelünk, vagy nyugszunk, és aztán felkelünk, és azt mondjuk, hogy táplál engem. Asztalt terítesz nekem az ellenségeim előtt. Fejemet megkened olajjal, csordultig van a poharam. Ezt mondta Dávid, mikor írta ezt a Zsoltárt. Asztalt terítesz nekem. Svéd asztal, voltatok már ilyen svéd asztalos kaján? Így van? Igen. Volt egyszer az egyik nyári konferencia, képzeljétek el, ilyen svéd asztalos helyen volt az országos Siófokon. Nagyon, nagyon jó volt, képzeljétek el. Az volt az utolsó. Oké? Tehát az volt az utolsó ilyen, nem, ugyanoda mentünk vissza, de ez volt az utolsó, hogy ők biztosították ezt a lehetőséget. Utána mindenkinek jött a reggeli, tudod, a kis kontinentális kifli vagy zsömle, és egy kis vaj, és egy kis dzsem, így van? És mellé egy paprika, meg egy paradicsom, vagy zalai, tudod? Igen. Utána megkaptuk. Csak túlságosan megértettük, miről szól. Oké? Ha ismertek engem, nem én. Oké? Tehát én nem. De voltak olyanok. Voltak. Akiknek az arcuk nem pirult, mikor az oltárhoz járultak. Tudod? Volt bátorságuk. Vették a kegyelmet. Éltek a kegyelemmel. Ha értetek, miről szólok most szellemi értelemben, a mi életünkben, hogy lehetséges az, hogy terített asztalnál vagyunk, mert annál vagyunk. Mert az Úr velünk van. Ő velünk van. Ő velünk van. Ha a halál árnyékának völgyében járok is, nem félek a gonosztól, mert te velem vagy. A jó pásztor velünk van. Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm, ő velünk van. Ő veled van, minden pillanatban gondoskodik, táplál, körbevesz, és terített asztalunk van. Az igéből, a szeretetéből, a kegyelméből, a gondoskodásából. Olyan dolgok vannak az asztalon, képzeld el, hogy Isten azt mondta, hogy a jövő héten, Efézus 2.10-ben, előre elkészített jó cselekedetekbe járunk. Hallod? Hogy jövő héten nem az, hogy ó, most jó cselekedetek, jó, hanem nyugodt a szívünk, Jézusra nézünk, elfogadjuk az ő szeretetét, és aztán ő elkészített számunkra egy utat jövő héten. És ez előre elkészített. Vagy megérte, hogy bármikor, amikor fog jönni bármilyen kihívás, ő már gondoskodott rólunk, és ott van az ő gondoskodása számunkra. Tehát nem, Istennél nem úgy van, hogy ott van a probléma, ott van a próba, ott van a nehézség, és hirtelen Jézus felkel a trónról, és kapkod, és az atya azt mondja, hogy fiam, egy kicsit idegesnek tűnsz, egy kicsit tudod, mi van, aggódsz? Tudod, Jézus nem tűnik idegesnek. Ő gondoskodott már előre. És akkor veszük észre a gondoskodást, amikor tudunk nyugodni benne, és mi nyugszunk benne, közösségbe vagyunk, és rátekintünk, és meglátjuk a gondoskodást. Nem az a kérdés, hogy gondoskodott-e Isten, hanem az, hogy látom-e az ő gondoskodását. Ő azt asztalához ültetett bennünket. És nem kell, hogy alultápláltak legyünk, táplálkozunk, és ezért szedegetsz, Zsuzsi, ezért szedegetsz, Roxi, ezért szedegetsz, Boti, szedegetsz és táplálkozol, mert ő táplál téged, és táplál engem, és egyre jobban megismerjük őt, mint a pásztorunkat, és azt mondjuk, hogy nem szűkölködöm, nem. Azt mondjuk, hogy áldott vagyok. Ezt tudjátok, annyira jó. De azt mondja, hogy gyereke, áldott vagyok. Az vagyok, áldottak vagyunk. Voltam valakinél látogatni nemrég, és csak mondtam, hogy figyeljetek, csak így áldottak vagytok. Csak így rájuk néztem, tudod, a babára, tudod, az egész. Amúgy is csak áldottak vagytok. Tényleg biztos? Azok abszolút, igen. De tudjátok, olyan könnyű a rózsán a tövist nézni. Olyan könnyű, tudod, azt nézni, mert az egész világ arra tanít bennünket, és az ördög is, hogy nézzünk arra, ami nincs. Olyan könnyű csak így, hogy telve van, lesz egy idő múlva a lelkünk mindazzal a hazugsággal, vádlással, vagy tudod, azzal, ami éppen hiányzik. És tudjátok, ilyenek voltak Izrael fiai is a pusztába. Vagy azt mondja, hogy áldottak vagytok! Mi? Ugyan már, de várj, gondolkodj Istennel. Segítsek? Jó. Rabszolgák voltatok. Elveszettek. A fáraónak a robotmesterei csattogtatták az ostort a hátatokon. Elveszettek voltatok. És Isten kihozott titeket Egyiptomból. Tudjátok, mi történt? Emlékeztek? Ketté nyílt a vörös tenger, emlékeztek? Átmentetek száraz lábon, utána jött az egyiptomi sereg össze, a vörös tenger visszatért a medrébe, meghaltak az egyiptomiak. Emlékeztek, elindultatok az úton, és Isten gondoskodott, fürjeket hozott, húsgyanánt, mannát ad minden reggel. Emlékeztek? Gondoskodik rólatok, megszomjaztatok, adott kősziklát, amelyből víz fakad, és követett benneteket, és ez képe Krisztusnak. Emlékeztek? És Isten emlékezteti őket, azt mondja, 40 éven keresztül a ruhátok megavult, kiuka? Nem. A sarutok, tudod, kiuka? Nem. Divatos? Igen. Miért? Mert 40 év eltelt, és újból divatba jött. Így van, retro. Retro lett. Így van, tudod. És olyan, a tisza cipő, így van, és a tisza cipő, és akkor olyan, mint hogyha vadi új lenne. Isten megőrizte. És Isten vezet benneteket, és most megismertitek őt, és imádjátok őt, és Isten sas szárnyakon hordoz benneteket, és a szárnyai alá gyűjt. Ilyen képek vannak az Ószövetségben, ott a pusztai vándorlásnak. A szárnyai alá gyűjt benneteket. Ő védelmez. Éjszaka vezet benneteket, és megvilágosít benneteket tűzoszlopban, nappal pedig felhőoszlopban. Ő gondoskodik, és bevisz titeket arra a helyre, amelyet nem ti szereztetek, olyan házakba, amelyeket nem ti építettetek, olyan kutakba, amelyeket nem ti furtatok, olyan szőlőlugasokba, amelyeket nem ti ültetek, olyan fügeültetvényekbe, amelyeket nem ti ültetetek, de nektek adja. Isten, áldottak vagytok. Nem tudom. Miért nem tudom? Azért nem tudom, figyelj, azért nem tudom, mert a régi szerint gondolkodok. Azért nem tudom, és tudom, milyen nem tudni. Tudom, milyen nem tudni. Voltam ott. Ismerem jól. Azért nem tudom, mert a gondolataim tele vannak a régi gondolataimmal. És nem újultak meg, mert nem tanultam meg szedegetni, elmélkedni, elfogadni, nyugodni, és megengedni, hogy Isten igéje megújítsa a gondolkodásmódomat, és megújítsa a szellememet, a lelkemet, és minden úgy tűnő, nem is tudom, áldottak vagytok. És tudjátok, annyira érdekes, ez 4 Mózes 23, egy pár napja olvastam, vagy egy hete olvashattam, ugye a 23-24 fejezetet 4 Mózesben, hogy ott van a Bálák, segítsetek nekem, Bálák az kinek a királya volt. Bálám az Moab, vagy Bálák, vagy Moab? Moab? Oké. Okay. Tehát, hogy jön Izrael is közelik az ígéret földjéhez, rettegnek. És itt van ez a király, Bálák. És azt mondja, meg kell akadályoznom, hogy Izrael, hallottam, hogy kihozta őket Isten Egyiptomban, mit tett, félünk és rettegünk tőlük, tekinték van és hatalmuk. Ők nem gondolták, de az volt abszolút. Félünk és rettegünk. És azt mondja Bálák, hozzatok egy prófétát, egy hamis prófétát, az ő neve Bálám, menjetek el érte, hozzátok el Bálámot, hogy megátkozza Izraelt. Megátkozza Izraelt. És figyeljetek, Izrael addig már zúgolódott. Izrael már, úgy értem, Izrael hitetlen volt. Áldott volt és hitetlen. Tele volt a lelkük keserűséggel és nyavajgással és panasszal, pedig áldottak voltak. És itt van Izrael, és jön Bálám, rövidre fogva hosszú sztorit, mert nem olyan egyszerűen jött, de jött. Jött Bálám, és felment a hegytetőre, ahonnan belátta egész Izraelt, hogy táborozott. És az volt a feladata, ha jó summát kap azért, hogy megátkozza Izraelt. És felmegy a hegytetőre, elvégzik az áldozatot, oda megy, és elkezdeni mondani az átkot. És nem tudja mondani az átkot. Nem tudja. Elkezd Isten szelleme átvenni az uralmat, és elkezd áldást mondani Izraelre. És Bálák örjöng, és a főemberek mondtuk, hogy átkozz meg Izraelt. Nem megy. Na jó, akkor most átmegyünk oda, hát hogyha majd onnan. És ez háromszor megtörténik, és el is olvashatod. És erről szól, azt mondja Isten, nem ember az Isten, hogy hazudjék. Sem az embernek fia ő, hogy megváltozzék. Mond ő valamit, amit meg ne tenné. Ne. És azt mondja, ha Isten megáldott valakit, akkor azt nem lehet megátkozni. Ez a lényeg. Hogy Bálám nem tudta megátkozni, mert Isten megáldotta már Izraelt. És ezért Bálám csak meg tudta áldani Izraelt. És áldást tudott kimondani Izraelre. És ott vannak Izrael a völgyben, és tudod, isszák a limonádéjukat, és arról beszélnek, hogy mennyire nem vagyunk áldottak. Meg már unjuk ezt a mannát egyébként is, lenne már valami, nem tudom, döner, kebab, vagy nem tudom, marha pörkölt ez az, vagy pacal pörkölt, tudod, tudod, és amúgy is csak tudod, és aztán nem is látják, de úgymond a légkörben, és nem is látják, de csak így az ellenségeik, és aztán láthatatlan erők is el vannak hűlve, és azt mondják, ők áldottak, ők áldottak. Mert a mindenható Isten velük van. A mindenható Isten velük van. És a jövőkre nézve, tudod, legyőzhetetlenek. És ez vagy te. És ez vagyok én. Ez vagy te, és ez vagyok én. És szemléljük őt, mint jó pásztort. Szemléljük őt, mint bárányt. Oké, figyeljetek. Nem pont így ezzel készültem, de egy picit még amivel készültem, jó? Csak hogy a lelkiismeretem is könnyebb legyen. Okay, és szemléljük őt, és ezt említettük múlt héten, de csak akarom így megerősíteni, beverni a szövegeket. Persze szemléljük őt, mint, tudod, mint jó pásztor, szemléljük, mint atyát, Istent az atyát, Immánuelt, Isten, aki velük van, és mint főpapunkat úgy szintén. És a felsorolás az mehetne, de mint főpapunkat. Mert Jézus... És nézzünk egy főpapot, jó? Nézzünk egy főpapot. Csak annak egy ószövetségi főpapot, remélem jól lehet látni. Zolinak a... Ükükük nagyobb. Nem, viccelek. Minden lehetséges, oké. Okay. Itt van egy ószövetségi főpap, és csak így szeretném így egy kicsit megmutatni, mit jelent Jézus szemlélni, akár mint főpapunkat. Említettük múlt héten az, hogy oké, okay, azt nem mondtuk, hogy a főpapok Árontól származnak, és az első főpap Áron volt. Ott volt Mózes, és ott volt a testvére Áron. És miért nem Mózes lett a főpap? Tudod, miért Áron lett a főpap? És lehet, hogy van erre több ok, de az egyik ok az az, hogy amikor Izrael fogságban volt, és rabszolgaságban volt, akkor Mózes a palotában nevelkedett. Áron pedig velük együtt volt a nyomorúságban. És ez egy kép a mi főpapunkról, Jézusról. Hogy nem olyan főpapunk van, aki ne tudna azonosulni velünk. A zsidók 4, 14, 15, 16, hogyha esetleg meg tudjuk nézni ezeket, azt mondja 15, 4. versben, hogy van nagy főpapunk van Isten háza felett, ragaszkodjunk a hitvallásunkhoz, 15. vers, mert nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni, 15. következő, nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni gyengeségeinken, gyarlóságainkon, hanem olyan, aki hozzánk hasonlóan megkísértetett mindenben, kivéve a bűnt. Oké? Okay? Álljunk meg itt. Tehát a mi főpapunk Jézus, az nem egy olyan főpap, aki képvisel bennünk. A főpapunk előre ment, és ott van az atya jobbján, képvisel bennünket. És nem olyan főpapunk van, aki ne ismerne bennünket töviről hegyire, és ne érintené meg a szívét a mi életünk. Oké? Okay? Mondjuk közös képviselő, így van? Van egy, mondjuk megtudod, hogy egy új közös képviselőtök van, vagy egy új, nem tudom milyen, önkormányzati, vagy parlament, teljesen mindegy, egy új képviselőtök van, és mondjuk azt a lakó telepet, vagy negyedet, vagy környéket képviseli, és ellátogat hozzátok, és aztán, ahogy ott van, csak így nagyon kiderül, hogy fogalma sincs, hogy mi zajlik ott arra fele. Képbe sincs, tudod, Rózsadombon lakik, Budapesten. Ott laktok? Ott laktok, jó. Tudod, Rózsadombon, Budapesten. Nem annyi lóvéból kell kijönni, mint nektek. Tudod, nem olyan a helyzete, mint nektek. Hát ez, ő fog képviselni bennünket, fogalma sincs, hogy miben járunk. És arról beszél ez, hogy nekünk nem olyan képviselünk van, nem olyan főpapunk van, Jézus nem olyan főpap, aki így így fogalma sincs, hogy milyen egy földi életet élni. Fogalma sincs, milyen megkísértve lenni. Ő nagyon is tudja. Ő ugyanabban a cipőben járt, mint mi. Ő meg volt kísértve. Ő magányos volt. Ő egyedül volt. Ő tudja, mit jelent egyedül lenni. Tudja, mit jelent mindenki által elhagyva lenni. Ő tudja, milyen szenvedni. Ő tudja, milyen igaztalanul vádolva lenni. Ő tudja, milyen úgy felnőni, hogy menekülnie kell az életért. Emlékeztek? Jézusnak gyerekkorában, már Egyiptomban, politikai menekült volt. Tudom, hogy itt lehet, hogy most ez pont senkinek se az inge. Tudod, de nem tudom, Isten meg tud érteni engem. Tudod, mit tudom én, tudod, aki nevel engem, az nem az apám. Tudod, aki, tudod, politikai, igen, Jézus azt mondja, igen, megértelek, persze. Én is voltam, én is, nem palotában nőttem fel, hanem még kórházban sem születhettem. Emlékeztek, barlangban kellett születnem, istállóban. Jártam abba a cipőbe. Ismerlek téged, és ami még fontosabb, azt mondja, nem olyan főpap, menjünk vissza, nem olyan főpap, aki ne tudna megindulni gyengeségeinken. Ez a megindulni szó, ez a görögben, ez, segítsetek, patos, szünpatos, ez az, szünpatos. A patosz, a szűn az együtt. A patosz a szenvedni. Ő olyan főpap, nekünk olyan főpapunk van, aki együtt szenved velünk. Aki tudja. Ilyen főpapunk van. Nem kemény szívű, nincs távol. Ő tudja nagyon jól, milyen elutasítva lenni. Tudja nagyon jól. Oké, és ezért mondja a 16. vers, járuljunk azért bizalommal a kegyelem trónjához, hogy kegyelmet és irgalmasságot nyerjünk alkalmas időben való segítségül, bátran. Oké, menjünk vissza a főpaphoz, úgyhogy hála Istennek egy olyan főpapunk van, aki nagyon-nagyon-nagyon tudja tapasztalatból, hogy mit jelent gyarlóság által körbevéve lenni. Jól lehet, ő soha nem követett el bűnt. Jézus soha nem követett el bűnt. Azt mondod, ezt nem értem, hogyha ő soha nem követett el bűnt, akkor mégis hogyan, én annyiszor elkövetek bűnt. Ő soha nem követett el bűnt, ne felejtsd el, de bűnné lett értünk a kereszten. Azt mondod, de nem tudja megérteni a bűneimet. Az ő vállát nyomták a bűneid. A te bűneidért halt meg. Azok nyomták, azok adták a halálát. Nagyon is jól tudja. Jobban, mint mi. Oké? Aztán a másik az az, hogy itt van egy fehér köntöse, egy fehér len ruhája, most ezt nem fejtjük ki, utána van egy kék palástja felette, és utána felette ott van az efód. Ezt hívják az efódnak, ezt a kis ilyen térdig, vagy térd felettig érő kis rucit, és aztán a mellpajzsa, vagy pedig ezt hívják a hósennek. Aki erről olvas, azt tanulmányozhatod, 2 Mózes 28-29, nagyon izgalmas, nem tudunk belemenni most, de nagyon izgalmas. És itt a hósenen, a mellpajzson van 12 drága kő, beleírva Izrael 12 törzsének a neve. És ez azt jelenti, hogy Jézus, ami főpapunk, és ez az előképe Jézusnak, Jézus az igazi főpap. Ez a nem az igazi, Jézus az örök főpap. Ő a szíve felett visel bennünket, Isten, téged és engem Isten jelenlétében. És ott vagyunk az ő szívén. És nagyon fontos dolog, ezek drága kövek. Ha elolvasod a felsorolást, van benne gyémánt, van benne, és nem tudom pontosan, hogy mi elolvastam, de én annyira nem ismerem a drága köveket. 12 drága kő. Tudod, mit jelent ez? Hogy drága vagy Istennek. Drága vagy Jézusnak. Hihetetlen drága vagy neki, ez drága kő. És amikor úgy érezzük, hogy nem vagyunk
annyira drágák, nem tettünk olyan drága dolgokat, vagy úgy érezzük, hogy nyomorultak vagyunk, vagy gyengék vagyunk, vagy úgy érezzük, hogy én vagyok, tudod, a szenny foltja a gyülekezetnek, vagy bármi. Tudod, a nagyszerű az, hogy ez akkor is drága kő. Ez akkor is drága. Tehát ez nem változik. Nem változik hirtelen szénné. Vagy nem változik hirtelen tehéntrágyává. Oké? Tehát nem drága kő. Mert Izraelnek voltak jó időszakai, a 12 törzsnek, és borzalmas időszakai. És még borzalmasabbnál borzalmasabb sötét időszakai is. De a főpap minden egyes alkalommal a drága köveket ott viselte Isten jelenlétében, a Szentek Szentjében, mikor bement. És Jézus, ami főpapunk, visel bennünket. És a drága kőnek az a tulajdonsága, hogy minél nagyobb a világosság és a fény, annál inkább tükröződik, annál inkább ragyog a drága kő. És mivel Isten jelenlétében van a mi főpapunk, az Atya jelenlétében, és ott kimondhatatlan világosság van, ezért ragyogunk Isten előtt, ragyogsz. Isten előtt nem olyan vagy, hogy ki ez a közlegény, tudod, ugorjunk, tudod, ki ez a, tudod, harmadosztályú, nem. Ragyogsz Isten előtt, ragyogsz Isten szemébe, ragyogsz Istennek, ragyogsz. Oké? És ami nagyon fontos, hogy a szívéhez közel vagyunk. És ezzel fejezzük be, még sok érdekes része van, de ezzel szeretném befejezni. Hogy mit gondolsz, hogy gondol Isten rád? Vagy mit gondolsz, hogy amikor Isten rád gondol, mit gondol Isten? Figyelj, legyetek még velem még egy 3 percet. Ez az egyik legfontosabb kérdés az életünkben. Az egyik legfontosabb kérdés, hogy amikor Isten rám gondol, hogy gondol rám, miként gondol rám Isten? Tudod, mert ahogyan meg fogom válaszolni ezt a kérdést, a szívem mélyén, az szerint fogok élni. Most ezt nem tudjuk kifejteni, de ez így van Bibliában, újból és újból. Ahogyan megválaszolom ezt a kérdést a szívem mélyén? Ha úgy gondolom, hogy Isten megtartja azt a 3 lépés távolságot, vagy 3 méter távolságot, és persze értékes vagy, de azért ott van az a 3 lépés távolság, és azért ennyi-bennyi, izé-mizé, kicsit összeszedhetnéd magad, tudod, és egy olyan Isten, aki kicsit keménykedik velünk, kicsit, tudod, nem örül nekünk, tudod, az meg fogja határozni, hogy miként fogom élni az életemet. Emlékeztek a szolgára Máté 25-ben, aki elrejtette a talentumait? Fogta, kapott Isten, kapott az Urától talentumokat, és elásta azt az egyet. És azt mondta, hogy én tudtam, hogy te kemény ember vagy. Ezt mondta az Urának. Mikor azt mondta, hogy miért? Ez volt a válasza. A szívem mélyén én tudom, hogy te kemény ember vagy. Ott is aracol nem vetettél. Ott is aracol nem vetettél. Te kemény ember vagy. Mikor a szívünk mélyén így gondolkodunk Istenről, akkor az ki fog jönni az imánkba, ki fog jönni az imádatunkba, nem tudunk izgatottak lenni igazán Isten felől, nem fogjuk tudni szívünkből őszintén szeretni. Lesz egy olyan kell dolog a keresztény életünkbe, és nem fogunk tudni igazából rendelkezésre állni Isten szellemének, hogy rajtunk keresztül szolgáljon mások felé, és használja a szellemi ajándékunkat, hanem lesz az egészben egy ilyen vallásos kell izé. Értitek? Mert a szívem mélyén úgy gondolom, hogy jó, értem, de azért Isten nagy, én meg kicsi, és azért sok dolga van neki. Ő mindent úgy csinál, hogy akar. Tudod, én csak egy apró kis láncem vagyok, vagy egy apró kis homok vagyok a gépezetben. Hazugság. hazugság. Drága kő vagyok az ő szíve felett. Drága kő vagy a szíve felett. Jó időben, rossz időben. Erős, mikor erős vagy, és mikor gyenge vagy. Drága kő vagy számára, és ragyogsz az ő jelenlétében, és visszatükrözöd az ő dicsőségét az ő jelenlétében és az ő világosságában. Mit gondolsz, Isten, hogy gondol rád, miként? Rád. A szívén hordoz bennünket. A szívén hordoz. Aztán a vállain is hordoz. Emlékeztek a két váll? A vállon ott van a két kő, az is drága kő, csak oda hat törzsnek a neve van beírva. Ő hordoz bennünket. Oké? Úgyhogy szedegetünk, amen, szedegetünk, fogod, adtunk írásrészeket, megnézed, foglalkozol, elmélkedsz, azt mondod, oké, belemegyek, és csak fogom, és az Úrra nézek, és egyre jobban szeretjük őt, minél jobban megismerjük őt. Oké? Ha van valaki, aki végtelenül vonzó, az Jézus. Ha van valaki, aki végtelenül szeret téged, az Jézus. Ha van valaki, aki végtelenül gondoskodik rólad, az Jézus. És ha van valaki, aki végtelenül izgatott felőled, az Jézus. Úgyhogy adjunk hálát neki, dicsőítsük őt. Köszönjük neked, atyánk. Köszönjük neked a te fiadat, Jézust, hogy Jézus Krisztusban te betöltöd minden szükségünket, hogy ő mindaz, akire szükségünk van, hogy ő az, akire lettünk alkotva. Köszönjük neked, Urunk, és köszönjük azt, hogy a jelenlétedben te táplálsz minket, hogy elvetted a leplet, hogy elvetted a szégyent, hogy elvetted a bűntudatot, hogy megmostál bennünket. Köszönjük, hogy a kegyelembe állítottál minket, Urunk, és csak hálásak vagyunk, és áldottak. Áldottak vagyunk. Te miattad. Mert egy ilyen Istenünk van. Nem amiatt vagyunk áldottak, hogy a gazdaság milyen, vagy mások mit mondanak rólunk, sem nem, hogy hogy érezzük pillanatnyilag magunkat, Urunk, hanem a te valóságod, a te örök valóságod, örökké valóságod velünk van. Te velünk vagy. Igen, köszönjük neked. Magasztalunk. Hallgassuk nyitott szívvel ezt a dalt. Hadd szolgáljon Jézus feléd a dalon keresztül. Fogadj el most is tőle. És lehetséges, hogy amint csak hallgatod ezt a dalt, ez annyira telve van Isten igével ez a dal, csak egy pillantás, és lehet, hogy láncok esnek le rólad. Egy pillantás, és megszabadulsz valamitől, ami fogva tartott. Egy pillantás, és egy új képesség születik benned. Valami, ami korábban nem volt. Mert ilyen az, amikor Jézust csodáljuk, amikor Jézus szemléljük az igében, a dalokban.